ismét a Kossuth Rádió hullámhosszán, az archívum műsorából. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
Írta Hjalmar Söderberg.
Augusztus 22. Rettenetes izgalom lett úrrá rajtam az imént rendelés közben. Azt hittem, eljön ma a lelkész. Szinte a csontomban éreztem. Nem jött, de így is jó. Bármikor jön, nem fog készületlenül találni. Nem ismétlődhet meg, ami a múlt csütörtökön történt. Most megyek vacsorázni. Szeretnék beszélgetni, borozni, emberek között lenni. Krisztin már elkészült a vacsorával, örjöngeni fog, de mindegy. Kész. Elvégeztetett. Megtettem. Milyen különösen alakult. Milyen sajátosan kedvezett nekem a véletlen. Szinte elfog a kísértés, hogy higgyek a gondviselésben. Üresnek és könnyűnek érzem magam, mint egy kifújt tojás. Az imént, amikor beléptem a nappali ajtaján, és megláttam magam a tükörben, megborzongtam saját arcomtól. Valahogy üres volt és kifejezéstelen, és nem tudom pontosan miért, de a mutató nélküli órát juttatta eszembe, amit a zsebemben hordok. És meg kellett kérdeznem magamtól. Ez, amit ma tettél, ez volt hát minden belső tartalmad? Semmi nem maradt odabent? Ostobaság. Egy érzés csupán, majd elmúlik. Kicsit nehéz a fejem, teljes joggal. 7:30. Az előbb ment le a nap. 4:45-kor mentem el, 3 óra, ezek szerint 3 óra és néhány perc. Oda mentem a Küngstrétz Gordoni ivócsarnokhoz, hogy vacsora előtt még igyak egy pohár ásványvizet, és átlapozzam az újságomat. Alig hajtottam szét, és vetettem egy pillantást a vastagbetűs állandó főcímre, a Dreyfus ügy, amikor nehézkes, csikorgó lépteket hallottam a homokban, és Gregorius lelkész állt előttem. Á, doktor úr, jó napot, jó napot! Megengedi, hogy leüljek ide? Gondoltam, iszom egy pohárka ásványvizet vacsora előtt. Az ugye nem lehet veszélyes a szívre. Nos, a szénsav nem tesz éppen jót. De olykor-olykor egy pohárka nem árthat túlzottan. No, és hogy van a fürdőkúra után? Remekül. Azt hiszem, igazán jót tett. Kerestem a doktor urat pár napja, talán csütörtökön, de elkéstem. Már elment. Azt feleltem, hogy többnyire megtalálható vagyok még egy jó fél órával a rendelési idő után is, de azon a napon sajnos a szokásosnál kicsit korábban kellett elmennem. Kértem, jöjjön el másnap. Nem tudja, lesz-e ideje, de majd megpróbálja, mondta. Nagyon szép hely ez a purla, állapította meg. Serdülő lányka szolgálta fel a vizet, 2 kis 4-literes flaskát hozott. Hirtelen támadt egy sugallatom. Ha már úgy is meg kell történnie, miért ne itt? Miért ne most? Körülnéztem. Éppen senki nem tartózkodott a közelben. Egy távoli asztalnál 3 idős úr ült, ismertem is egyiküket, egy öreg nyugdíjas huszártisztet. De ők olyan hangosan beszélgettek, anekdotáztak és nevettek, hogy nem hallhatták, miről beszélünk, nem láthatták, mit csinálunk. Pici, piszkos, mezitlábas leányka lopakodott elibénk, virágot kínált. Mi megráztuk a fejünket, és ő eltűnt, ugyanolyan hangtalanul, mint ahogy jött. E késői órán csak nem üresen terült el előttünk a poros tér. A templom sarka felől olykor átvágott rajta egy gyalogos a keleti fasor felé. Meleg, késő nyári nap aranyozta be a drámai színház öreg, sárga homlokzatát a hársfák között. Kivettem a mellé zsebemből az óratokot a pirulákkal, és az egyik pirulát hüvelyk és mutató ujjam közé fogtam. Kissé oldalra fordultam, majd úgy tettem, mintha bevenném. Aztán kortyoltam egyet a vizes poharamból, hogy leöblítsem. A lelkész rögtön érdeklődést mutatott. Jól látom, a doktor úr gyógyszert szed? Igen, feleltem. Nekem is gyengélkedik a szívem. Nem olyan, mint rég. Egészen újszer, nagyon ajánlották a német szaklapok, de inkább magamon próbálom ki, mielőtt a betegeimnek adom. Már több mint egy hónapja szedem, és rendkívül jónak találom. Az ember kicsivel vacsora előtt bevesz egy pirulát, és ezzel elejét veszi az evés utáni nyugtalanságnak és szívkalapálásnak. Megengedi? Nyitott tetővel felé nyújtottam a dobozt, úgy fordulva, hogy ne lássa, óralap van rajta. Csak felesleges kérdésekre és szócséplésre adott volna okot. Köszönöm, mondta. Holnap fel is tudom írni önnek, tettem hozzá. Minden további kérdés nélkül kivett egy pirulát, majd egy korty vízzel lenyelte. Mintha egy pillanatra megállt volna a szívverésem. Mereven bámultam magam elé. A tér üresen és szikkadtan tátongott előttünk, akár a sivatag. Tekintélyes rendőrbiztos haladt arra, lassú léptekkel megállt, ujjával lepöckölt egy porszemet makulátlan zubonyáról, majd folytatta őrjáratát. A nap még mindig ugyanolyan melegen öntötte sárga fényét a drámai színház falaira. Öreg ivócsarnok ez, mondta a lelkész. Minden bizony a Stockholmban nincs is nála öregebb. Igen, feleltem, de nem fordultam felé. Öreg! A Jakab templom harangja elütötte a negyed ötöt. Gépjesen elővettem saját órámat, hogy megnézzem, jól jár-e, de kezem esetlenül remegett, így leejtettem az órát, és eltört az üvege. Amikor lehajoltam, hogy felvegyem, megláttam egy földön heverő pirulát, azt, amelyet az imént látszólag bevettem. Gyorsan széttapostam. Ebben a pillanatban hallottam, hogy a lelkész pohara feldől a tálcán. Nem akartam oda nézni, de így is láttam lehanyatló karját, mellkasára csukló fejét és élettelen, tágra nyíló szemét. Nevetséges. Amióta hazajöttem, már harmadszor kelek fel és nézem meg, jól be van ez zárva az ajtó. Mitől kéne félnem? Semmitől. A legkevésbé sem. Tettemet finoman, elegánsan hajtottam végre, bárki bármit is mond. A véletlen is segítségemre volt. Szerencsé, hogy megláttam a földön a pirulát, és széttapostam. Ha nem ejtem le az órámat, valószínűleg nem veszem észre. Tehát szerencsém volt, hogy leejtettem az órámat. A lelkész szívrohamban halt meg, magam állítottam ki a halotti bizonyítványt. Kimelegedett és kifulladt a nagy kánikulában, aztán túlon túl hirtelen megivott egy nagy pohár ásványvizet, meg se várva, hogy kimenjen az ereje. Ezt el is magyaráztam a tekintélyes rendőrbiztosnak, aki időközben visszafordult és odajött hozzánk. A megriadt kis pincérlánynak és a körén gyűlt néhány kíváncsiskodónak. Tanácsoltam a lelkész úrnak, hogy hagyja állni egy kicsit a vizet, hadd pezsegje ki magát, mielőtt meginná, de szomjas volt és nem hallgatott rám. Igen, mondta a rendőr, láttam, milyen mohón és szomjasan itta az idős úr a vizét, amikor az imént elmentem, erre gondoltam is magamban, hogy nem teszi ott neki. Amikor végre el tudtam szabadulni, felültem egy villamosra, az elsőre, ami az utamba került. Kivitt a messzi Kungsholmba. Mentem tovább az országúton egészen Tranebergsbroig. Egyszer nyaraltunk ott 4-5 éves koromban. Ott fogtam ki első kis sűgéremet egy meghajlított gombos tűvel. Pontosan emlékszem a helyre, ahol álltam. Most is hosszan álltam ott, megrészegülve az állóvíz, és a nap szárított a szurok jól ismert illatától. Akárcsak akkor, most is fürge sűgérek cikáztak fel alá a vízben. Emlékszem, milyen mohón néztem őket akkor, és mennyire vágytam rá, hogy kifoghassam őket. És amikor végre sikerült, és egy icipici sügér, 7 centi, ha volt, vergődött a horgomon, üdvrivalgásban törtem ki, és egyenesen hazafutottam anyámhoz, miközben a pici hal rángatózott és ficánkolt, összeszorított kezemben. Azt akartam, hogy együk meg vacsorára, de anyám a macskának adta. És az is jó mókának bizonyult. Látni, hogy játszik vele, majd hallani a csontok ropogását a szemfogak alatt. Hazafelé betértem a Piperska mürembe vacsorázni. Nem hittem, hogy ismerősbe ütközöm, de 2 orvos ült oda bent, és intettek, hogy üljek le hozzájuk. Csak egy pohár sört ittam, és mentem utamra. Kész. Vége. Szabad vagyok. Most már le akarom rázni magamról, most már másra akarok gondolni. Igen, de mire? Fáradt vagyok és kiüresedett. Teljesen üresnek érzem magam, mint egy kiszúrt hólyag. Éhes vagyok, ez minden. Krisztin majd felmelegíti és behozza a vacsorát. Augusztus 23. Egész éjjel esett az eső és fújt a szél. Az első őszi vihar. Ébren fekve hallgattam, ahogy két ág egymáshoz csapódik az ablak előtti nagy gesztenyefán. Emlékszem, hogy felkeltem, és egy ideig az ablaknál ülve néztem a kergetőző felhőfoszlányokat. A gázlámpák visszaverődő fénye piszkos téglavörösre festette őket, szinte üszkösnek látszottak. A templom tornya, mintha meghajlott volna a viharban. A felhők különböző alakokat öltöttek, mint megannyi vörös ördög. Vadul hajszolták egymást az égen, tülköltek, füttyentgettek, kiabáltak, cafatokat téptek ki egymás testéből, és mindenféle módon üzekedtek. És miközben ott ültem, hirtelen kitört belőlem a nevetés. A viharon nevettem. Az volt az érzésem, túl nagy hűhót csap az ügy körül. Úgy lefoglalta magam dolga, hogy azt hittem, a vihar is velem foglalkozik. Végül elaludtam a székben. Hidegrázásra ébredtem, ágyba bújtam, de már nem tudtam elaludni. És aztán végül új nap virradt. Már hajnalodik, szélcsend van, de egyre csak esik. És rettenetesen náthás vagyok. Már 3 zsebkendőt teljesen eláztattam. Amikor a reggeli kávénál felütöttem az újságot, láttam, hogy Gregorius lelkész úr meghalt. Egészen hirtelen, szívrohamban. A Küngstrétz gordoni ivócsarnoknál. Ismerte orvosaink egyike, aki történetesen épp a közelében tartózkodott, már csak a halál tényét tudta megállapítani. Az elhunyt fővárosunk egyik legkedveltebb és legszívesebben hallgatott prédikátora volt, rokonszenves, nyílt szívű személyiség, 58 éves, legfájóbban hitvese és idős édesanyja gyászolják. Ezek szerint van egy idős anyja, ezt nem tudtam. Borzasztóan idős lehet. Van valami lehangoló és barátságtalan ebben a szobában, különösen ilyen esős napokon. Minden öreg, sötét és kissé megkopott. De nem szeretem az új bútorokat. Minden esetre új függönyöket talán szerezhetek az ablakra. Ezek túl sötétek, túl súlyosak, és nem engedik be a fényt. Azon a nyári éjjel, ott gondolkozzam, milyen rég is lehetett. 2 hete. És úgy tűnik, egy örökké valóság telt el azóta. Ki gondolta volna, hogy még él az anyja? Milyen idős lenne az én anyám, ha élne? Nem is olyan vészesen öreg, alig 60 éves. Ősz lenne a haja. Talán kicsit nehézkesen venni az emelkedőket és a lépcsőket. Mindenkiénél világosabb kék szeme a kortól még világosabb lenne, és vidáman mosolyogna a fehér haj alatt. Örülne, hogy ilyen jól megy a sorom, de bánkodna Ernst bátyám miatt, aki Ausztráliában él és soha nem ír. Ernst mindig csak gondot és bánatot okozott neki. Ezért is őt kedvelte a legjobban. De ki tudja, talán Ernst élete is másképp alakul, ha anyánk életben marad. Túl korán halt meg az anyám. Viszont jó, hogy már nem él. Augusztus 28. Kellemes meglepetésért. Elkészült és megérkezett az új, sötét-szürke szalonkabátom, amit a múlt héten rendeltem. Egy kék-fehér pettyes mellény is jött vele. Nehéz lenne megfelelő öltözéket keríteni egy vacsorához ezen a szép nyári napon. El is mentem egy kertvendéglőbe, de hogy mit ettem, arra alig emlékszem. Ugyanis alig hozták ki az aperitífemet, megláttam Klász Rekkét egy nem is olyan távoli asztalnál, egy elegánsan öltözött fiatal hölgy, valamint egy idősebb hölgy és egy úr társaságában. Úgy viselkedett, ahogyan szerelmes fiatal emberek, amikor először mennek együtt vacsorázni a menyasszonyukkal és a menyasszonyuk szüleivel. Legalább félmilliós hozományt néztem ki belőlük. Kihozták az első fogást, és hozzáláttam, de közben őt láttam magam előtt, aki folyton a gondolataimban él. Láttam, amint a szürkületben felalá rója az üres utcát, vár valakit, aki nem jön. És azt motyogtam magamban: drága, ez már a te dolgod, egyedül kell elviselned. Most már nem tudok rajtad segíteni, és ha tudnék, se akarnék, erősnek kell lenned. Aztán tovább szőttem a gondolatot: szerencsére már szabad vagy, a magad ura. Így könnyebben túl leszel rajta. Augusztus 29. Újra elment egy nap. Ismét éjszaka van, és én az ablakomnál ülök. Te magányos, te drága. Tudod már? Szenvedsz? Álmatlan szemekkel meredsz az éjszakába. Nyugtalanul hánykolódsz az ágyadban. Sírsz? Vagy már elapadtak a könnyeid? De lehet, hogy Rekke a végsőkig a bolondját járatja vele. Tapintatos férfi. Tekintetbe veszi, hogy az asszony a férjét gyászolja. Egyelőre semmit nem sejtett vele, és ő nyugodtan alszik. Nem tud semmit. Erősnek kell lenned, drága, amikor megtudod. Túl kell tenned magad rajta. Látni fogod, hogy még sok mindent tartogat számodra az élet. Erős leszel. Szeptember 4. A napok jönnek, mennek, egyik olyan, mint a másik. Úgy látom, az erkölcstelenség továbbra is virágzik. Ma a változatosság kedvéért egy férfi kérte, hogy segítsem ki menyasszonyát a kutyaszorítóból. Régi közös emlékekre hivatkozott, és Szimat igazgató urat emlegette a Ladugårdslendi iskolából. Hajthatatlan voltam. Felolvastam neki orvosi eskümet. Ez olyan mély benyomást tett rá, hogy felajánlott 200 korona készpénzt, egy váltót ugyanannyiról, és ráadásképpen biztosított életre szóló odaadó barátságáról is. Csak nem megindító volt. Nem festett úgy, mint akinek túl jól megy. Kitettem a szűrét. Szeptember 9. Őt soha nem látom. Gyakran kimegyek Skepsholmra, csak mert ott beszéltem vele utoljára. Ma este ugyanott álltam a dombon, és néztem a lemenő napot. Lenyűgözött Stockholm szépsége. Azelőtt nem sok ügyet vetettem rá. Az újságok állandóan áradoznak, hogy Stockholm milyen szép. Azért nem is figyel oda az ember. Szeptember 20. A mai vacsorán P. asszonynál úgy beszéltek Rekke küszöbön álló eljegyzéséről, mint közismert tényről. Amilyen korán csak tudtam, eljöttem. Dideregve jöttem hazafelé. Hirtelen lehűltek az éjszakák. Azt hiszem, hidegtelünk lesz. Útközben ő járt az eszemben. Visszaemlékeztem, amikor először jött hozzám, és a segítségemet kérte. Ahogy hirtelen feltárulkozott és elárult a titkát, pedig semmi szükség nem volt rá. Mi forró égett az arca azon a napon. Emlékszem, azt mondtam, az ilyesmit titokban kell tartani, mire ő el akartam mondani, azt akartam, tudja, ki vagyok. És ha most én mennék el hozzá nagy szorultságomban, mint ahogy ő jött hozzám, ha elmennék hozzá, és azt mondanám, nem bírom ki, hogy én tudjam, egyedül ki vagyok, hogy álarcot hordjak mindig mindenki előtt. Egy valaki számára ki kell tárulkoznom, egy valakinek tudnia kell, ki vagyok. Csak beleőrülnénk mind a ketten. Céltalanul jártam az utakat. A házuk előtt kötöttem ki. Az egyik ablakában fény égett. Nem volt leeresztve a redőny. Nincs rá szükség. Az utca túloldalán nagy beépítetlen telkek terülnek el, fatelepekkel és hasonlókkal. Senki nem lát be hozzá. Én sem láttam semmit. Se egy sötét emberi alakot, se mozduló kart vagy kezet. Csak a lámpa sárga fényét a muszlim függönyön. Arra gondoltam, mit csinál vajon most, mivel foglalatoskodik? Könyvet olvas, vagy fejét kezébe temetve gondolkodik, netán a haját teszi rendbe éjszakára. Ó, ha ott lehetnék, ha ott lehetnék bent nála, ha ott fekhetnék és nézhetném, ahogy a haját fésüli a tükör előtt, és lassan kioldja ruháit. De nem úgy, mintha ez lenne a kezdet, az első alkalom, hanem egy régi jó szokás ismétlődése, aminek kezdete van, az egyszer véget is ér. Ennek nem lehet se eleje, se vége. Nem tudom, mennyi ideig álltam ott mozdulatlanul, mint egy szobor. A holdfény halványan derengett át a fodros felhőtakarón, mely távoli tájként vonult lassan a fejem fölött. Fáztam. Az utca kihaltan kongott. Éjszakai pillangó lépett ki a sötétből és közelített felém. Amikor már majdnem elhaladt mellettem, megállt, megfordult és éhes szemekkel rám nézett. Megráztam a fejem. Erre továbbállt és eltűnt a sötétben. Hirtelen kulcs csörrenését hallottam a zárban. A kapu kinyílt és egy sötét árny libbent ki rajta. Vajon ő az? Elmegy otthonról az éjszaka közepén és a lámpáját sem oltja el. Mi ez? Mintha megállt volna a szívemverése. Látni akartam, hova megy. Lassan követtem. Csak a sarki postaládáig ment. Bedobott egy levelet, és gyorsan sietett is vissza. Egy lámpás fényében megpillantottam az arcát. Sápat volt, mint a viasz. Nem tudom, vajon meglátott-e. Soha nem lesz az enyém, soha. Miattam soha nem pirult el az arca, és nem én miattam vált az imént fehérré, mint a fal. És soha nem fog aggódó szívvel átsietni éjjel az utcán egy nekem szánt levéllel. Én mellettem elment az élet. Október 7. Az ősz elpusztítja a fáimat. A gesztenyefa az ablak előtt már is csupasz és fekete. Sűrű nyájakban vonulnak a felhők a tető felett, és soha nem látom a napot. Új függönyöket szereztem be a dolgozószobámba, hófehérek. Amikor reggel felébredtem, először azt hittem, havazott az éjjel. Pont olyan világos volt a szobában, mint azokon a napokon, amikor leesik az első hó. Mintha éreztem is volna a frissen hullott hó illatát. És hamarosan itt a hó. Érezni a levegőn. Örömmel várom. Hadd jöjjön. Hújjon csak.
Dr. Glass előadta